beszélgetés életről és a Szentírásról. Móczár Ferencné Elvira, nyugdíjas óvodapedagógussal Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Móczár Ferencné Elvira, aki a Pilis Csabai Szent László óvodának volt, közel 30 évig a vezetője. Üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kicsit mesélnék a hallgatóknak arról, hogy az almádialógus lelki gyakorlaton vettél részt, és így értesültem a te elérhetőségeidről, és így kerestelek meg, hogy vállalnád-e az életút interjút. Melyik alkalmon voltál?
Több alkalmon is voltam, de a legutolsó, amit nagyon-nagyon vártam, az a Bőte Csaba lelki gyakorlata volt, és nagyon sokat kaptam.
Elvira, kérlek mesélj a gyerekkorodról, hogy nőttél fel, milyen családban nevelkedtél?
Én Debrecenben születtem, és mint tudjuk, Debrecen református nagyváros, és reformátusnak lettem keresztelve. A reformátusságomból semmit nem tudnék felidézni, mert nem jártam templomban, és semmiféle református vallással kapcsolatos élményem nincs. Egyáltalán nem kaptam vallásos nevelést otthon, de édesanyám megtanította mi atyánkra. Ő katolikus volt, de nem gyakorolta ő sem a vallását, viszont az nagyon fontos volt, hogy minden húsvétkor és minden karácsonykor a katolikus templomba mentünk. Anyukám erőn felül próbált minden lehetőséget megadni nekem, hogy a tehetségemet tudjam kamatoztatni majd. Ha visszagondolok, akkor nagyon hálás vagyok. Szép hangom volt, ezért zeneiskolába iratott, kórusba jártam, énekeltem, hangszeren játszottam, és néptáncoltam. Abban az időben kuriózumnak számított, hogy én a Debreceni Népi Együttesbe táncolhattam, és eltelt így az általános iskolai időszak. Igazán nem voltam nagyon harsány gyerek, inkább a csendesek közé tartoztam. Aztán a gimnáziumi évek alatt úgy éreztem, hogy ott kiteljesedtem, egy ilyen nagyon jó közösségi fiatal lettem, és zenekart akartunk alapítani, és akkor kezdtem el sportolni is. Volt egy-két tanárral nehézségem, különösen volt egy ilyen tárgy, hogy a világnézetünk alapjai. Ott a tanárúrral eléggé sokat vitáztam, ez a fizikai egyemen meg is látszott, mert a másik tárgya az fizika volt. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy így a hitem szempontjából ott már úgy éreztem, amikor visszagondolok erre az időre, hogy ott már egy kereső fázisban voltam. Érettségi után a legfontosabb történet az, hogy megismertem a férjemet. A férjem egy katolikus családban nőtt föl, nagyon mély hite volt, és azt gondolom, hogy az első időben ez a mély hite az kettőnknek is elég volt. És ő valami csodálatos érzékel vezetett engem a hitre, a rendszeres templomba járásra.
Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan tette ezt, hogy milyen...
Igen, milyen trükkjei voltak. Abban az időben ugye ő főiskolára járt, úgy ismerkedtünk meg, hogy a szomszédunkba költözött albérletbe, gyakorlatilag én lakótelepen laktam. Azt nem mondtam, és fontos, hogy a szüleim sok feszültséggel teli év után aztán elváltak, és ez pont az érettségim időszakában volt, és éppen egy ilyen nem túl jó pazban voltam. De akkor találkoztunk, és a trükkjei egyszer csak odajött, mert úgy volt, hogy találkozunk, ez a nagyon kezdeti időben volt, és nem jött. És akkor én így megkérdeztem tőle, hogy de hát, hogy azt ígérted, hogy ekkor jössz meg akkor. És akkor így rám nézett, és azt mondta, hogy templomba voltam. És akkor nyeltem egy nagyot, és mondta, hogy legközelebb eljössz velem. És hát mondtam, hogy el. És arra kértem, amikor mentünk a Szent Anna templomba, Debrecenbe, hogy ő menjen és úgy tegyen, ahogy máskor is szokott, de én hagyjáljak meg itt hátul a templom ajtó közelében, mert én úgy érzem, hogy én nekem ott jó lesz megfigyelni, és ezt egy csodálatos módon tettem, mert hogy ott maradt végig mellettem. Nem térdelt le, nem ment áldozni, csak ott volt mellettem, keresztet vetett, és aztán kijöttünk. Valahogy így kezdődött ez a templomba szoktatás, és úgy éreztem, hogy egyre inkább a helyemen vagyok. Aztán összeházasodtunk, és hát onnantól még inkább az ő érdeme, hogy minden este együtt imádkoztunk lefekvés előtt. Ezek olyan szertartások lettek a közös életünkben, ami sokkal közelebb vezetett engem a hithez. mikor megszülettek a gyerekek, akkor a Klotildigeti templomba jártunk, ott minisztráltak a gyerekeim, és hívtak a templom kórusba énekelni, meg jártam hittanra, meg ilyen ima közösségbe, de akkor még református voltam, és ezt egyedül Zsolnai Béla, drága Béla atya tudta, és azt mondta, hogy figyeljetek, hát ne csináljuk már most egy rendes első áldozást neked, hanem gyere a kápolnába, bemegyünk szűk családi körbe. Úgyhogy így lettem első áldozó, és a nagyobbik fiammal együtt bérmálkoztam.
Akkor így lettél keresőből megtaláló.
Igen, igen, igen. Többszörösen is megtaláltam őt is, és a hitemet is, református lányból. Egy szakmailag jó hírű katolikus óvodavezetője lett, és ő ezt nagy értéknek tekinti, és főművének, ahogy szokta viccesen mondani.
Hogyan alakult ezzel párhuzamosan a szakmai életutad?
Abban volt egy ilyen visszafordulás, mert én mindig is óvónő akartam lenni, és aztán, amikor megismertük egymást, terveztük, hogy Pestre fogunk költözni, és akkor Hajdúböszörményben volt az óvónőképző, és akkor oda már nem iratkoztam be, de elmentem képesítés nélküli óvónőnek egy óvodába. Ezt megelőzően viszont fényképész akartam lenni, ez volt a V betű, és nem indították abban az évben, nem jelentkeztek elegen erre a képzésre, ez a művészi fotós. És akkor hát azzal, hogy nyerjek egy kis időt, elektronikai műszerésznek álltam, ami nagyon vicces, mert semmi műszaki érzékem nem volt akkor se, meg most se sok. És akkor még a leendő férjem rengeteget próbálta a fejembe tolni ezeket az ismereteket, és akkor azt gondoltam, hogy tényleg, szóval ez nem én vagyok, és a fél éves vizsgáimat még letettem, és aztán elmentem képesítés nélküli óvónőnek ott Debrecenben, és nagy boldogság volt a gyerekekkel lenni, úgyhogy akkor már tudtam, hogy ez az én utam.
És amikor Pestre költöztetek, akkor már itt Pesten jelentkeztél óvónőképzőbe?
Igen, és akkor sem sikerült Pesten, hanem a kecskeméti óvónőképzőbe sikerült járnom, és akkor közben már áldott állapotba kerültem, úgyhogy már kismamaként, és aztán egy éves volt a kisfiam, amikor elvégeztem, hát levelezőn kellett nyilvánvalóan járnom. Úgy érzem, hogy minden azért van, hogy az én fejlődésemet segítse. Volt egy tanár úr, az énekmódszertan tanár, és hát én arra egyáltalán nem tanultam, mert gondoltam, hogy nehogy már ne tudjam kivágni magam pont ebben, amiben jó vagyok, és minden másra készültem, erre nem, és hát nyilván a módszertant meg kell tanulni, és azt mondta a tanár úr, hogy na, jó van, énekeljen nekem már valamit. Na, mondom, jó van, akkor meg vagyunk. Énekeltem neki egy nagyon szép hajdúsági népdalt, és akkor így levette a szemüvegét, rám nézett, és azt mondta, tudja mit? Nem engedem át. Akinek a Jóisten ilyen talentumot adott, az tanulja meg használni, és jönjön vissza legközelebb, amikor felkészült. Ezt akkor megtanultam, hogy a talentumokkal hogyan kell bánni. Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog volt, hogy ez így történt.
Miután elvégezted az óvónőképzőt, hogyan alakult a pályád?
Debrecen után albérletben laktunk, mert nem volt semmink, tényleg. De ez minket sosem zavart, majd meg lesz együtt, majd mindent megteszünk, és egy közeli óvodában helyezkedtem el. Már szülőértekezleten is voltam, és aztán, hogy augusztus 22-én kellett volna kezdenem, és akkor volt egy motorbalesetünk, ami így megint megalapozta az életünket egy kicsit. Mind a kettőnknek eltört a keze, és ezért aztán nem tudtam kezdeni szeptemberben. Mindenféle problémák voltak még ezzel kapcsolatban, de nagyon megtanultuk egymást kezelni, úgyhogy a másik nélkül nem nagyon tudtunk se öltözni, se főzni, se mosni, mert mindenre szükség volt még egy kézre. De azt gondolom, hogy ez is megalapozta a további életünket. És ott dolgoztam ebben az óvodában a kisfiam születéséig. Még 8 hónapos kismamaként dolgoztam. Azt tudom, és a gyerekek csodája megint csak, hogy annyira kedvesek és figyelmesek voltak velem, hogy szinte ők akartak az én óvónéném lennek, mert nekem most kisbabám lesz. Nagyon szép emlékek voltak ezek is.
Hogyan kerültél aztán a Szent László óvoda közelébe?
Hát ez is egy ilyen csodás történet. A férjem Pilisvörösváron dolgozott, ő építőmérnek egyébként, és ott egy ilyen aszfaltkeverő telepnek volt a vezetője, és ő hallott egy ilyen lehetőséget, hogy Pilis Csabán vannak olyan telkek, amit nekünk is elérhető lesz, és ott fogunk tudni építkezni. És így kerültünk igazából Pilisstabára. Mikor a legnagyobbik gyerek, ő lett 2 éves, akkor tudtunk beköltözni a házunkba. Akkor már dolgoztam Pilisvörösváron, mert nagyon kellett minden fillér. Én voltam a Pilisstabai óvónéni ott, és ehhez az óvodához is nagyon szép emlékek kötnek, nagyon jó csapat volt. Egészen a 2. gyermek születéséig ott dolgoztam. És aztán utána érkezett a kislányunk, a 2 fiú után, és amikor ő már olyan korú volt, hogy már vissza kellene mennem, kiderült, hogy súlyos aszmás, és meghosszabbított gyermekgondozási segélyen maradhattam otthon vele. És akkor történt, amikor ő már 6 éves körül volt, hogy megkérdezett egy kedves ismerős, hogy mikor akarsz már dolgozni, visszamenni az óvodába. És mondtam, hogy most éppen. Akkor azt mondta, hogy ne hamarkodd el a visszamenés, mert én szeretném, ha megismerkednél valakivel. Így találkoztam az Isteni Megváltóról nevezett nővérek tartományfőnök nőjével, Rita nővérrel, akivel leültünk beszélgetni, mert ők egy óvodát szerettek volna alapítani Pilisstabán 1993-ban, és ehhez kerestek óvodavezetőt. Elkezdtünk a tervekről meg az óvodáról beszélgetni, és lassan kialakult, hogy milyen legyen ez az óvoda. És akkor 93. szeptemberben megnyitottuk az óvodát. Egy csoportos óvoda volt először. És aztán tényleg a Jóisten segítségével, meg a megváltós nővérek áldozatával sikerült aztán 3 csoportosra kibővíteni. És akkor már ugye 75-80 gyerek volt az óvodába is. Azóta is hálás vagyok Rita nővérnek, hogy ennek a kialakítója, ennek az óvodának lehettem a keresztény, a katolikus nevelés. Először megálmodója, mindig szerettem volna egy csoda óvodát, és ez így sikerült.
Milyennek álmodtátok ezt az óvodát?
A legfontosabb, hogy engedjük játszani, és engedjük a kisgyermekkor szépségét megélni a gyerekeknek. Játékkal mindent, és az érzelmi nevelés, az érzelmi intelligencia fejlesztésével képzeltem én el mindig az óvodai nevelést, és szerencsére a nővérek megérezték, vagy megértették, hogy ez jó így. Tehát, hogy nem foglalkozások, és nem hittan foglalkozás volt, hanem az egész hitre nevelésbe épült a mindennapokba. És az ünnepeket persze csodálatosan mindig megünnepeltük, de játékkal, mesével, mozgással. Ez volt a csoda óvoda, és minden gyereket a saját magához mérten fejleszteni.
Az érzelmi intelligenciával való foglalkozás akkor még elég újszerű volt, így 93-ban.
Igen, igen.
Ez hogy jutott eszedbe, hogy jött az ötlet?
Azt vettem észre, hogy a gyerekek, amikor ezekre a mozgásra, a zenére, az énekre, a mesére alapozva fejlesztjük őket, akkor sokkal fogékonyabbak. Tehát nem az van, hogy most leülünk, és körbeülünk székeken, és úgy tartunk énekfoglalkozást, hanem mindent elpakolunk, és táncolunk, és mozgunk, és jókat nevetünk. Nagyon sok humorral lehet legjobban gyereket nevelni, meg mosollyal, meg szeretettel szeretetre nevelni. Valahogy ez így jött, talán nem véletlenül, hanem a Jóisten vezetett erre. De a gyakorlat azt mutatta, hogy nagyon jó képességű gyerekek kerültek ki mindig az óvodából. És akkor meg kellett alkotni az első programot 99-ben, és néhány óvodavezető társammal, akik szintén ezt a játékalmesével való nevelést tűzték ki, velük nagyon sokat beszélgettünk, akkor még csak hálózati telefon volt egyébként, és ezzel is sikerült szinte napi kapcsolatban. Akkor 3-4 óvoda volt az országban, aki ezzel a módszerrel dolgozott.
És akkor eltelt röpke 30 év.
Igen, igen, közben volt egy pár dolog azért.
Igen, és mi az, amire így nagyon szívesen emlékszel vissza, vagy ami különlegesen a szívügyed ebből az időszakból?
Először is mindig azt éreztem, hogy bízik bennem az Úr. Mert akinek ekkora feladatot ad, akkor biztos, hogy képesnek tart erre, hogy ezt megcsináljam. Nagyon sok munka volt egyébként. A sok nehézség, meg az öröm mindig segített olyan elhivatott munkatársakat szereznem, akikkel ezt végig tudtuk vinni. És azt hiszem, hogy az elkötelezettség az végig bennem volt, mert elkötelezett voltam először is, hogy a katolikus óvodai nevelés az nekem nagyon fontossá vált, és a katolikus értékek továbbadása. szerintem ez a kettő volt az, ami végigvezetett, és hát nagy öröm, hogy az a sok száz gyereket és jó néhány családot elindítani a hit útján, és ezeket a gyerekeket megtanítani, szinte spontán módon imádkozni. Azt gondolom, hogy ez volt a hosszú évek nagy büszkesége, és az, hogy egy katolikus szellemiségű közösséget vezetni, ez is nagy felelősség volt. Az volt még a legfontosabb nekem, hogy magyarságtudatra, hazaszeretetre is neveltük a gyerekeket. Tehát ez nekem nagyon fontos volt, hogy hitre, tisztességre, hazaszeretetre. És hát igyekeztem mindig mindegyiket külön-külön nagyon-nagyon szeretni. Valahogy ezt kaptam a Jóistentől. Büszkeségek még. A 10 éves óvodai jubileum alkalmával kaptam egy apostoli áldást II. János Pál pápától, és ez összes elismerésem közül azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Ez alatt a közel 3 évtized alatt azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtem én magam is. A hitemben, a lelki fejlődésben és szakmailag is rengeteget. Szaktanácsadó lettem, mesterpedagógus, szakértő, tehát minden, ami az óvodás gyerekkel kapcsolatos.
Nagyon érdekel, hogy milyen érzés látni ezeket a gyerekeket felnőttként.
Ez mindig nagy öröm nekem. Egyrészt egy ilyen meghittséget érzek. Mindig nagyon sok felnőtt óvodással találkoztam már, akik csak úgy, hogy csokolom Elvira néni is, oda szaladnak, megölelnek. És hát a másik ilyen csoda, hogy vannak már, volt óvodásaim, akiknek a gyereke is a Szent László óvodában jár. Volt egy ilyen ünnepségünk, most nem tudom már hanyadik ünnepség, amikor kértük a volt óvodások, akik 18-20 évesek voltak, hogy írják le, hogy miért, mit szerettek az óvodában, és hát írták, hogy melyik programot szerették a legjobban, és azt írta az egyikük, hogy nagyon szeretném, hogyha az én gyerekeim is ebbe az óvodába járhatnának. És azt gondolom, hogy ez nagyszerű dolog.
Igen, ennél nagyobb elismerés nem is igazán van talán az ő részükről.
Igen.
Volt-e esetleg olyan mélypont az életedben, akár szakmailag, akár a családot illetően, amire azt mondod, hogy onnan nehéz volt felállni?
Igen, igen. Mi nagyon sok nehézséget kaptunk a férjemmel azzal együtt, hogy ahogy mondtam, hogy 3 csodálatos értékes gyerekünk és egy nevelt lányunk is van, és most már 3 unokám. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy vallásukat megtartó, imádkozó és értékes felnőttek lettek, és mindig azt gondoltuk a férjemmel, hogy hát ez a legnagyobb dolog, amit szülőként kaphatunk. És voltak ilyen mérföldkövek az életünkben, ami engem megerősítette az Isten kapcsolatomban. Az egyik az volt, amikor 16 éves volt a nagyfiam, akkor Németországban az édesapjával autóbalesetük volt. És én ugye itthon voltam a 2 kisebbel, és csak egy rövid üzenetet kaptam. Tényleg azt se tudtam, hogy hol vannak Németországban, hogy hol érte őket a baleset. És a gondviselés csodálatos módon nagyon sok segítő embert küldött nekem, és másnap már Németországban voltam. A kórházban a férjem könnyebb sérüléssel, de a fiam kómában volt. És utána előbb a férjemért mentünk, őt kérésre kiengedték a kórházból, és utána mentünk a fiamhoz. Hát az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Ott tényleg megtanulta az ember letenni az Isten elé a baját, a gondját. Akkor nagyon megéreztem, hogy segítség nélkül ez nem fog menni. Ott az orvosok azt mondták, hogy nem tudják, hogyha fölébred is a kómából, hogy milyen állapotban lesz. És igazán nagyon lassan megtanultunk így összekapaszkodva a férjemmel rábízni magunkat azokra az isteni segítséggel való lépésekre, hogy mi a jó, mit kell tennünk, hazavinni, nem vinni haza. És arra jöttünk rá akkor, hogy mindig vezet bennünket, Jóisten, csak figyelni kell a válaszaira. És aztán 3 hétig volt a gyerek kómában, és mindenért hálát adtunk, mindent megköszöntünk, minden apró lépést, és távol létünkben otthon is imádkoztak értünk, és ez a közös imareje is nagyon sokat adott. És akkor lassan elkezdett javulni. a fiam, és tényleg nagyon erős hit, meg munka, meg kitartás, meg csoda, hogy akkor ezt így véghez tudtuk vinni, hogy teljesen meggyógyult. Tehát ez más megvilágításba tette az addigi gondjaikat, és ez a béke valahogy mégis megadta azt a nyugalmat, ami utána a gyerekneveléséhez szükséges volt. Mert nagyon nehéz volt egy gyógyuló félben lévő 16 éves kamasz gyerekkel. Nyilván az édesapja egészen másképp élte meg. Ő engedékenyebb volt, és akkor sokszor utána sírtam, de igyekeztem az értékeink szerint nevelni őt is, mint addig is.
Talán a legnehezebb megtalálni ezt a középutat, hogy nagyon örülök neked, nagyon jó, igen, hogy egészséges vagy, viszont vannak szabályok, határok.
Igen, és ezt akkor tényleg nem tudtam volna, ha nem lett volna mindig ott az ima ereje, ezt megtenni. Nehéz erről beszélni is.
Megköszönöm, hogy megosztottad velünk.
A férjem azt mondta, hogy nem feladom, hanem feladom. Nekem mindig nehéz volt letenni a gondokat, és azt mondani, hogy jó, most már tessék, uram, itt most már segíts, mert én már mindent megpróbáltam. Azt gondolom, hogy ez volt egy ilyen állomás, és volt nagyon sok egészségügyi nehézség, anyagi, mindenféle az életünkben, és mindig föl tudtunk állni. De azt gondolom, hogy ez Isten segítsége nélkül nem hiszem, hogy megvalósulhatott volna. Van ez a Szent Rita ima, amit én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt, és meghallgatta az imádságomat. És ezt mindenkinek próbálom továbbadni, mert az ima erejét azt muszáj, hogy mindenki megtapasztalja.
Nemrég mentél nyugdíjba. Most hogy élitek az életeteket? Most mi van fókuszban, mire figyeltek?
Megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz volt elengednem az óvodát. Talán viccesen hangzik, de ilyen gyászfeldolgozásként kellett kezelnem. De hála Istennek mindig tevékeny ember voltam, mindig ilyen izgő-mozgó, és kellett a családomban is a segítség, és nagyon jó érzés volt, hogy tudok segíteni, mert most ráérek. Az unokáim segítése nagyon fontos. Ez az egyik vonulat, hogy a család végre fellélegzett, és akkor, amikor szükségük van rám, akkor ott vagyok. A másik, hogy muszáj volt valamit keresnem, de ezek így addig is megvoltak, hogy van egy megváltós nővérek által létrehozott világi közösség, megváltós világi lelki közösség, és ott a Pilis Csabai kis csoportnak én vagyok a vezetője. Minden hónapban összejövünk, nem vagyunk sokan, de nagyon sok mindent kapunk egymástól. Aztán egyházközségi testületi képviselő is vagyok, ott is vannak feladatok. Most éppen a Pilis Csabai templom búcsúját szervezzük, aztán Rózsafűzér társulat, és mindig igyekszem valamit tenni, és plusz még építkeztünk is. Ez megint egy ilyen nehézség volt az életünkben, úgyhogy most Pilis Csabát, hogy picit távolabb, de csak 8 kilométerre lakunk. De hát minden Pilis Csabához köt egyelőre még.
Tehát akkor nem maradtál tétlen, és vannak feladataid, igen, vannak örömeid.
Igen, igen, és ez nagyon fontos, és nagyon hálás vagyok érte, hogy az örömet, a vidámságot, a jókedvet tovább tudom adni, azzal együtt, hogy kívülről nem látszik, de én nagyon sokat aggodalmaskodom. Most már egy kicsit talán kevésbé. De azt gondolom egyébként, hogy a keresztényeknek, hát különösen katolikus vonalon nagyon fontos, hogy az örömöt, a derűt tudjuk képviselni, és nem a búskomorságot, meg a szomorúságot, hanem azt a fajta örömöt, amit ugye az örömhír továbbadása is jelent, amit nekünk szerintem feladatunk. Ezt például a Böjte Csaba atya lelki gyakorlatán sikerült elmélyíteni magamban, hogy másoknak ajándék és áldás legyen az ember. Ez nagyon fontos. És az értékeket nekünk nagyon fontos megőrizni és továbbadni. A mai világban, ahol gyakorlatilag minden nap aggodalmasságra ad okot, minden percben hallunk valamit, amin idegeskedhetünk, vagy félhetünk, de csak így lehet szerintem tovább jutni ezen, hogyha örömmel továbbadjuk azokat az értékeket, amik a valós értékek.
Elvira, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meséltél életedről, pályádról a Mária Rádió hallgatóinak.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mócár Ferencné Elvira, nyugdíjas óvodapedagógussal Tóth Enikő beszélgetett.
Mária Rádió.